János apostol leveléből fogok olvasni, ez az egyik kijelölt ige, és majd hivatkozok egy másik történetre is, de akkor ezt hallgassuk meg. János apostol első levele második fejezetének az első két verse fennállva hallgassuk meg az igét. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Foglaljuk el a helyünket. Amikor én a sorkatonai szolgálatomat töltöttem, akkor kezdtem el Istent keresni, és jártam a könyvtárba, vettem ki könyveket, hogy elolvassam, hát ha megtalálom azokban Istent, és volt ott egy barátom, aki már előrébb járt egy kicsit ebben a dologban, az Isten keresésben, bár ő is többfelé indult el. Akkor nekem segített, egy példázatot mondott, az elveszett juhról szóló példázatát Jézusnak, és abból én egy olyan érintést kaptam, ami alapján elindultam keresni Istent, amiben példázatban Jézus arról beszél, hogy olyanok vagyunk, mindnyájunk, mint az elveszett bárányok, de Isten szeretetével keres bennünket, és megtalál, ha megtalálhat, és akkor hazavisz bennünket, mint a pásztor a bárányt a vállán. De nem csak ilyen élményem volt ott, hanem emlékszem, hogy volt ott valaki, egy katonatársam, aki az ő elmondása szerint konfirmációs vizsgát tett, és ő pedig arról akart engem meggyőzni, hogy gyarló az ember, úgyis gyarlók vagyunk, mondta ő, ezt tanulta a felkészülésben, mikor felkészült a konfirmációra, és ez egy kicsit engem elbizonytalanított, hogy akkor most elveszett bárányok vagyunk, akiket megkeres a jó pásztor, vagy ennek a barátomnak, katonatársamnak higgyek, aki konfirmált, és ő úgy emlékszik, hogy nem tehetünk, nem találhatjuk meg Istent, vagy ha megtalálhatjuk, akkor is gyarlók vagyunk, úgyhogy minden rosszat utána is elkövetünk. Engem ez akkor egy kicsit úgy visszavetett. És azért hoztam ezt most ide példának, mert nem csak én küzdködtem ilyen kérdéssel, hanem nagyon sokan keressük erre a választ, hogy most akkor mi az igazság? Most akkor élhetünk egy Istennek tetsző életet, ami boldog élet, vagy akkor egész életünkben csak bukdácsolhatunk, megoszlanak a vélemények, nagyon sokan egymást elbátortalanítják, nagyon kevés az a hang, vagy az a hit, amely megerősíti a hitben elinduló embert, hogy érdemes, mert Isten olyan utat készített nekünk, amit Ézsaiás proféta így mond, amin még a bolond sem téved el. Na de nézzük meg, hogy János hogyan érvel, hogyan tanítja ezt, amit mi most itt keresünk. Már bizonyára már mi is megtaláltuk, de most olyan jó ezzel a kérdéssel megint szembesülni. Mi az igazság? Tehát mit tanít János? Lehet-e bűntelenül, boldogul élni, vagy botladozunk egész életünkben? Szálljunk az első megszólításra is egy néhány percet. János azt mondja, gyermekeim, és utána folytatja a levelét, de úgy megállíthat bennünket ez, hogy János gyermekeinek nevezi azokat, akiknek a leveleit, és ezt a levelét is írja. Ugye az jutott eszembe, hogy a mi gyülekezetünkben, vagy a mi egyházunkban, vagy úgy általában hívő emberek között van-e ilyen szeretetteljes köszöntés, és van-e ennek egy ilyen szeretetteljes fogadása? Hogyha valaki bennünket, főleg egy idősebb testvér, vagy egy hitben előttünk járó testvér valamire tanít bennünket, akkor mi elfogadjuk-e azt? Tehát nevezhetjük-e itt, és máshol a gyülekezetekben egymást így, vagy megszólíthatjuk-e egymást, hogy gyermekeim? Jánosról tudjuk, hogy egy idős ember volt már, amikor írta ezt a levelét, és hát esetleg nézd meg, hát ha valaki olyan, aki jó, ha hallja, hogy miről van szó. Tehát elfogadjuk-e, hogyha valaki azt mondja, hogy gyermekem, adok neked egy tanácsot, egy lelki tanácsot. Tehát János idős ember volt, onnan tudjuk, hogy ő az a János, aki az evangéliumot is írja, hogy már ekkorra idős ember, ha jól tudom, az egyházi hagyomány János nevezi tevetérdűnek, mert ő, mikor meghalt, akkor meglátták, hogy olyan kemény volt a térde a sok imádságtól, hogy megkeményedett a bőr a térdén, tehát tevetérdű, így nevezték attól kezdve, és egy idős ember. De nem csak azért mondja ezt, mert idősebb életkor szerint, hanem gyermekeinek nevezi a hívőket. Tehát van-e szeretetteljes közösség közöttünk? Tudjuk egymást szeretettel figyelmeztetni, és elfogadja-e az, akit figyelmeztetnek? Nagyon fontos itt ez a kezdése a levelének. Ezt azért írom nektek. Mi ez az ezt? Mert azt mondja, ezt, amit mond, azért írja, utána hozzáteszi, hogy ne védkezzetek, de megtudjuk, hogy mire gondol, hogyha visszamegyünk egy pár sort az ő levelének az elejére, amit itt az első fejezetbe írtak a szentírók. Mit is mondott János? Miért van jogunk, miért van erőnk, mitől van nekünk erőnk nem vétkezni? A következőket mondja. Azt mondja, hogy világosság, ez az üzenet, 5. vers, ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, mármint Jézustól. És hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. János egyébként mindvégig így gondolkodik az ő leveleiben, de az evangéliumban is megfigyelhető, hogy nem ismer középutat, nem ismer, hogy mondjuk ezt most, nem ismer kompromisszumot, nem tud, és nem is akar kompromisszumot kötni, azt mondja, hogy van világosság, Isten, van a világosságban is bennünket is odahív, és van sötétség, az pedig nem az Isten országa, az a bűnös emberek vagy világok léte, nem, mi a világosságban vagyunk, vagyis lehetünk, mert egy üzenetet kaptunk Jézustól, aki azt mondja, hogy Isten világosság és elhívott bennünket a sötétségből az ő csodálatos világosságára. Tehát ezt mondja János, hogy ez az, amit már mondtam nektek, ezért van lehetőségünk arra, hogy ne vétkezzünk. Miért? Mert világosságban élünk. Olyan, mintha azt mondanánk, hogy itt most, ha valaki neki megy valaminek, akkor annak nem az az oka, hogy nincs elég fény, bár ugye templomos a kinézetünk, kis ablakok vannak, olyan nagy természetes fény nincs, de van egyéb fény, mesterség. És ha valakit most neki megy valaminek, akkor nem ez az oka, hogy nincs világosság, hanem az, hogy a szeme meggyengült, és el kell mennie, hogy szemüveget irasson, mert nem jól lát. És ezt mondja János, hogy ezért nem kell vétkezni. Ezért mondom nektek, hogy ne vétkezzetek, mert a világosságban vagytok. Prédikátor könyvéhez lapozok, nekem eszembe jutott, amikor készültem ez az ige, és ki is írtam ide magamnak, és most fel is olvasom, Prédikátor könyve 11. fejezetében van ez, 7. vers, és a 8. Édes a világosság, és jó látni szemünkkel a napot, azért, ha sok évig élhet az ember, örüljön mindig, de gondoljon arra, hogy sok sötét napja is lesz, és ami következik, az mind hiába valóság. Itt is a világosság és a sötétség van, azt mondja a prédikátor, hogy édes a világosság, tehát kívánatos és jó, ha süt a nap, ugye? Egyetértünk vele. Azt mondja, hogy később jöhetnek az életünkbe olyan napok, amikor ez a világosság elvétetik tőlünk. Itt nem elsősorban a valóságos világosságra vonatkozik, amit János mond, nem a nap fog el sötétülni, bár az is a világvégi katasztrófában a nap is majd elsötétlik, vagy sötét lesz. De itt arra gondol János, hogy az életünkben jöhet olyan, amikor már nem jól látunk, nem tudunk tájékozódni. Másoknak kell megmondani, hogy mit csináljunk, mások mutatják meg az irányt, úgyhogy addig járjunk a világosságban, addig élvezzük, míg mi a saját szemünkkel látjuk. Itt egyébként a prédikátor nem arra gondol, hogy az életünk vége felé bűnbe esünk, és az sötétíti el a szemünket, hanem csak azt mondja, hogy addig, míg fiatalok vagyunk, míg látunk, míg jól tájékozódunk, addig gondoljunk arra, hogy lesz, nem mindig lesz ez így, most gyűjtsünk magunknak elég tudást, elég hitet, ahhoz, hogy azokat a napokat majd átvészeljük, mert ilyenek is jöhetnek. A Ukrajnában a Ceausescu idejében letartóztatott román, illetve nem román, hanem romániai magyar lelkészek nagyon örültek, amikor börtönbe zárták őket, nem azért, mert bezárták, hanem azért, mert ott jutott eszükbe, hogy nagyon sok mindent tudnak a Bibliából kívülről. És egymást úgy tartottak Isten tiszteletet, hogy mindig akinek valami eszébe jutott, akkor azt elmondta, és arról tartott egy Isten tiszteletet, de volt olyan, aki történelmet, filozófiát, idegen nyelvet tanított ott emlékezetből a börtönben. És sokan így bírták ki azt az 5-6 évet, mert sokan 10-12-15-20 évet is kaptak, de aztán szabadultak, de 5-6 évet is úgy bírtak ki, hogy állandóan lelkileg felidézték azt, ami akkor ott nem volt lehetőségük, de benne volt a fejükben, a szívükben. Tehát ezt mondja János, gyermekeim, ti a világosságban vagytok, mert az az üzenetünk Jézustól, hogy nem kell vétkezni, éppen ezért nem kell vétkezni, mert édes a világosság, mert miért járnánk sötétségben. Említettem, hogy fogok ide egy történetet is hozni a mai istentiszteletre, ami szintén benne volt a mai útmutatónkban, ehhez nagyon kapcsolódik, ehhez a jánosi gondolathoz. Ez pedig Dávid király története az Úriás feleségével történt bűne története. Nem olvasom el mind a két fejezetet foglal el a Sámuel könyvében ez a történet. Hadd foglaljam röviden össze is, csak abból a szempontból fogom elmondani, vagy úgy próbálom elmondani, ami a mai témánkra vonatkozik. Dávid király csapatai harcba vonulnak, ő otthon marad, és hát esti tétlensége idején megpillant egy asszonyt, aki másnak a felesége, megtetszik neki, elhozatja őt, feleségévé teszi. Mire az asszony várandós lesz, és mikor ez Dávid megtudja, akkor hazahivatja a férjet, Úriást, Betsabénak a férjét, tudakozódik a háborúról, majd egy nagyon alattomos, gonosz, mondhatni ördögi tervet eszel ki, egy levélben megírja, és Úriással ő vele elküldeti a hadsereghez azt a levelet, amiben azt írja, hogy állítsátok a legnehezebb front szakaszra, és ha megtámadják, akkor fussatok el mögüle, hadd halljon meg. És amikor ez megtörténik, a gonosz terve alapján, akkor pedig azzal vigasztalja a főparancsnokát, Joábot, aki sajnálkozik, Úriás, az igaz ember halála miatt, hogy egyszer ezt éri a fegyver, másszor a másikat, ne sajnáld, illetve nem mondja ezt így, hogy ne sajnáld, bocsánat, csak azt mondja, hogy hát ne törődj vele, ilyen a háború. És ő aztán elveszi, elhozatja Betsabét, Úriás már most megözvegyült feleségét, de az első gyermekük meghal. És azt ígéri neki a próféta Nátán, hogy nem fog soha te házadból a fegyver eltávozni, mert az Úr ellen vétkeztél. Még hozzátartozik az is, hogy Nátán próféta ezt elmondja Dávidnak, de nem egyenesen, hogy mit tettél, nem szóról szóra, hanem egy példázatot mond, ami példázatban azt mondja, hogy volt egyszer egy szegény ember, meg egy gazdag ember. És egyszer a gazdagnak jött egy vendége, és elvette a szegénynek az egyetlen egy báránykáját, akit kezéből letetett, itatott, és vele aludt. De a gazdag elvette a szegény báránykáját, és azt adta vacsorára. Ha Dávid ezt meghallja, akkor azt mondja, hogy már pedig ennek az embernek meg kell halnia, és a bárányért pedig 4-szer annyit kell fizetnie. Mózesi törvény szerint valaki valakitől elvett valamit is, pert vesztett, akkor meg kellett téríteni a kárt, négyszer annyit kellett fizetni. És akkor azt mondja Nátán próféta, még héberül is el tudom mondani, bár most nem érdekes, Atta Hajis Hamelek, te vagy az Uram király, akiről beszélünk, te vetted el a másik feleségét, holott neked Isten sokat adott, és még adott is volna, de te vétkeztél az Úr ellen. És akkor Dávid összetörik, és azt mondja, vétkeztem az Úr ellen. És akkor azt mondja neki Nátán prófét, hogy nem halsz meg, de a gyermek meghal. Azért illik ez a történet ide, kicsit csúnya szóval illik, azért függ össze ez a jánosi intelem, meg itt a Dávid bűnbeesése, hogy Dávid már a világosságban élt, mert az Úr felkentje volt. Nátán azt mondta neki, én kentelek föl Izrael királyává. Miért tetted ezt? Te már a világosságban éltél, miért tetted? Azért tette, mert elfeledkezett arról, hogy ő már a világosságban van. Ő neki már nem szabad ilyet tenni. És azt mondta, ekkor vétkeztem az Úr ellen, és mivel ezt ki tudta mondani, azt mondta neki, a próféta, nem halsz meg. Mert elismerted, hogy legelőször az Úr ellen vétkeztél. Nem is az ellen, a két ember ellen, akiket egyiket veszélybe, szégyenbe hoztál, a másikat halálba üldözted. Vétkeztél az Úr ellen. Nem halsz meg. Ezért van tehát kapcsolatban ez a két történet, mert azt mondja János, hogy ne vétkezzetek, mert van rá erőtök, kell, hogy legyen, mert ti már a világosságban vagytok. Súlyos következménye lett tehát annak, amit Dávid tett, de azt mondja János, ha valaki vétkezett, akkor viszont jöjjön a pártfogóhoz, az igaz Jézus Krisztushoz, mert ő engesztelő áldozat a bűneinkért, és nem csak a miénkért, az egész világ bűneért is. Miért mondja ezt János? Kicsit olyan felemásnak tűnik, hogy az előbb azt mondja, hogy ne vétkezzetek, mintha azt mondaná, hogy okuljatok Dávid példájából, most meg azt mondja, ha valaki vétkezik, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mégis előfordulhat, hogy valaki vétkezik. Talán azért, mert olyan volt, mint Dávid, hogy nem volt óvatos egy ilyen kérdésben, mondjuk, mint amiben Dávid benne volt, nem volt óvatos a másik nemmel való találkozásban, közösségben. Az érzelmei fölött nem volt úr, hogy mondja Péter apostol, vigyázzatok, mert a test a lélek ellen vitézkedik. Már az új fordítású Biblia azt mondja, hogy harcol. Míg a régi és kifejezés azt mondja, hogy vitézkedik. Tehát valóban a testünk, érzéseink, ösztöneink, vágyaink nagyon erősek, és nem is állnak békességben a lelkünkkel, vagy azzal, amit Isten akar nekünk adni, hanem ellene vitézkednek. A vitézkedésben benne van az is, hogy néha győznek is. De ott azt mondja Péter, és itt János is megerősít, hogy nem fontos veszteni, vesztesnek lenni egy ilyen harcban. De ha valaki harcolt, küzdött és elbukott, akkor meg már ne menjen el bukottan, ne kullogjon el, mint a vert had, hanem akkor már jöjjön a pártfogóhoz. A pártfogó pedig az igazi Jézus Krisztus. Volt olyan egyház történelmi időszak a keresztény egyház életében, amikor azzal csúfolták a keresztényeket, és hát Istent is, hogy Isten úgy is megbocsát, mert az a dolga. Valószínűleg, hogy azért találták ezt, és azért csúfolták a keresztényeket ezen, mert esetleg mindig arra hivatkoztak, hogy nem baj, nekünk Isten megbocsát, akármit csinálunk nektek, meg még meg sem bocsát. És lehet, hogy ez váltotta ki a pogányokból azt, hogy ezzel a gúnnyal gúnyolják őket, hogy nektek úgyis az a dolga az isteneteknek, hogy megbocsásson. De a zsidókhoz írt levél az új szövetségben azt mondja a 6. fejezet 6. versében, hogy akik visszaélnek Istennek ezzel a pártfogói szeretetével, amit Jézus Krisztusban, az igaz Jézus Krisztusban mutatott meg, mikor engesztelő áldozatot adott, akkor azok olyan, mintha újra megfeszítenék Jézus Krisztust maguknak. És azt mondja ott a zsidókhoz írt levél szerző, hogy akik ezt teszik, azok kieshetnek a kegyelemből, és megtapasztalhatják az, hogy nincs több bocsánat. Akik visszaélnek ezzel, akik erre rá számítanak, akik ezzel letesznek arról, hogy nem küzdenek a világosságban, hanem minduntalan a sötétségbe tévednek vissza, azok mintha újra megfeszítenék maguknak Jézus Krisztust. Tehát mintha azt mondanák, hogy nem volt elég egy, nem elég erős Isten, nem eléggé szeretett engem, most újra elkövetem, most újra, újra és újra majd leimádkozom. Ugye még ilyen csúnya kifejezés is terjengett valamikor az egyházban, hogy majd leimádkozom. De azt mondja a zsidók levél, valamikor már nem lehet leimádkozni. Mert egész életedben imádkozhatsz, de nincs bocsánat, hogyha megfeszíted magadnak újra Jézust. Ha újra lebecsméred, lekicsinled Isten szeretetét és kegyelmét, engesztelő áldozatát, amit érted hozott. És így folytatja János, van pártfogunk az atyánál, aki engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Engesztel. Mit is jelent ez a szó? Kibékít? Hát attól szebb és gazdagabb ez a szó, hogy engesztel, de ezt is jelenti, hogy nagy áldozatot ad valaki azért, hogy valakitől, valakinél elérjen egy bocsánatot, és amikor az meglátja, azt mondja, hogy nem tudok ellenállni. Engesztel, ki engeszteltél? És azt mondja János, Jézus Krisztus egy ilyen engesztelő áldozat. Tehát Isten szeretne velünk megbékélni. Néha az a kritika is felmerül, hogy sokat beszél az egyház a bűnről, de úgy tapasztaljuk a igében, hogy ez választ el bennünket Istentől, hogy ő a világosságban van, ott lakik, és ő szent, és ezért ad bűneinkért áldozatot, hogy lehetővé tegye az, hogy ne élj úgy, gyere hozzám. Engesztelés. Kiengesztelődtél már, megbékéltél már Istennel, elhitted már azt, hogy ha vétkeztél is, de jöttél Jézushoz, akkor megbocsátott neked a pártfogódat. Igénybe veszed kicsit, egyszerűen fogalmazva, elhitted azt, még ha olyat is vétkeztél, mint Dávid, hogy van bocsánat, vagy mással szomorítottad meg Istent. Elhitted, jöttél. Az engesztelő áldozatot nem lehet megismételni, 2000 évvel ezelőtt megtörtént. Csak egyféleképpen lehet, hogyha valaki magának feszíti meg Jézus Krisztus. De annak lehet, hogy nem lesz már bocsánat. Fogadd el, és még egy üzenet. Nem csak a mi bűneinkért, az egész világ bűnéért is engesztelő áldozat. Az egész világ, hát mi közünk nekünk az egész világhoz. Még sokszor a magunk életét se tudjuk ebbe az irányba megtartani. De János, ahogy mondtam, nem ismer kettő közötti utat, mindig csak azt mondja, hogy így és így. Most azt mondja, hogy a mi bűneink, és aztán az egész világ. Hát azt akarja ezzel kifejezni, hogy tekints úgy a világra, mint akikért meghalt Jézus Krisztus, mint akikért Isten szeretete és kegyelme lehajolt. És így viszonyulj a világhoz. Add tovább, beszélj erről másoknak is. Imádkozz azokért, akiknek az életén még azt látod, hogy nem történt meg ez a megbékülés Istennel és egymással. Nem jöttek még ki a sötétségből a világosságra. Ne tekints rájuk úgy, mint reménytelen, elveszett büntetést, ítéletet érdemlőkre, hanem küzdj értük. Szoktunk? Így tekintünk emberekre, akik néha bosszantanak bennünket, vagy bűneikkel megijesztenek, vagy utálattal töltenek el bennünket. Hogy idézek egy másik igét, amiben azt mondja, ha jól tudom, Jakab apostol, de ez csak most jutott eszembe, azért nem kerestem ki, de talán Jakab azt mondja, hogy némelyeket úgy mentsetek meg, hogy még a ruhát is utáljátok, amit a testük beszennyezett. Nagyon szép gondolat, nem véletlenül került bele a Bibliába, hogy némely embereket utálunk, most mindenki jól értse, mert a bűn beszennyezte az életüket, de azt mondja Jakab, őket is ragadjátok ki, ha lehet, a ruhát utáljátok, de őt próbáljátok meg kiragadni a bűnből, elmondva neki azt, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozat a bűnödért, ezért segítek rajtad, ne vesszél el. Mert az egész világ bűnéért jött Jézus, és adta önmagát, mondja János. Tehát térjünk vissza a bevezető gondolathoz, a bevezető kérdéshez, hogy egy gyarló élet, ami életünk, amit élünk, egy mindig sötétben tapogatózó, gyarló, mindig bűnöket elkövető élet? Nem. Az emberek ezt mondják talán sokan, és bennünk is van egy ilyen elfogadott elképzelés, hogy csak így lehet élni. Nem, azt mondja János, nem. Életünk egy bűn nélküli élet. Lehet. Az életünk egy bűn nélküli élet boldogsága, vagy rövidebben a bűn nélkül boldogan élhetünk. Ezt megértetted már? Vagy ha megértetted, most itt az ismétlés előtted. Majd amikor imádkozunk, akkor ezt is elmondhatjuk, fogunk hagyni egy rövid perces szünetet a közös imádság előtt, akkor mondd el ezt Istennek, hogy már megértetted, vagy még nem, csak most. Mondd el, ha elfogadod az elhívást, a meghívást a sötétségből a világosságba, vagy ha már egyszer elfogadtad, te vétkeztél, akkor gyere a pártfogóhoz. Vald meg előtte, és fogadd el, hogy nagy engeszteléssel megváltott téged az Úr egy tiszta, boldog, bűntelen életre. Ha megtévedünk, jöjjünk, de szándékosan ne vétkezzünk. És még egyet az alkalmazásban, ahogy szokták ezt tanítani a végén, alkalmazzuk egymásra, magunkra az igét. Lássák meg az emberek rajtunk, amikor innen hazamegyünk, vagy amikor beállunk majd a munkába, vagy elkezdünk szeptemberben most az iskolában tanulni, vagy amikor újra belekezdünk valamibe, lássák meg az emberek rajtunk, hogy nem azok a boldogok, akik gyarló módon bukdácsolnak, boldogtalanul egymást és magukat tönkreteszik, hanem azok a boldogok, akik elfogadják azt, amit Isten ad. És rajtam látszódjon meg ez. És ha meglátszódik, majd megkérdezik emberek, hogy te hogy élsz így? Hogy vannak bajaid, vannak nehézségeid, mégis megállsz a lábadon, akkor elmondhatjuk szeliden. Nem a mi erőnk ez, hanem a Jézus ereje, az Isten szeretete, aminek mi csak engedtünk. És persze harcolunk, vannak küzdelmeink, de erős az Úr, aki megsegít bennünket. Látszódjon meg ez rajtam, rajtunk. A magatartásunkon, azon, hogy mit teszünk, azon, hogy mi jelent számunkra örömöt, hogy tudunk-e eltérni a világtól, tudunk-e egy tévékészüléket kikapcsolni, ha nem nekünk való műsor van, tudunk-e egy könyvet letenni, ha az nem nekünk szól, tudunk-e, bár nem akarok itt törvényeket állítani, de tudunk-e olyan dolgokat megtenni, amivel a boldog, Isten szerint élet felé megyünk. Harc ez, de győztesek lehetünk. Amen.